Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Valóban talán a reformáció előadássorozat korábbi témáihoz képest egy picit kakuktojás a mai előadás olyan szempontból, hogy ugye a katolikus oldalról fogok beszélni. Alapvetően azt fogom áttekinteni előadásomban, hogy a mai történetírás milyen fogalmakat használ, hogyan látja ezt a koraújkori, tehát 16.-tól 18. századig tartó időszakot a katolikus egyház története szempontjából, és ezeket a kérdéseket milyen megközelítésekkel, milyen történészi megközelítésekkel próbálja föltárni. Előadásomat két idézettel kezdeném, amelyet azért hoztam el, hogy egy kicsit bemutassam, hogy a felekezeti történetírás hagyományai milyen régre nyúlnak vissza. Az első idézet Magyari István sárvári evangélikus lelkésznek 1602-ben írt munkájából való, az országokban való sok romlásnak okairól szóló művében. Ebben a művében az előszavában azt igyekszik bebizonyítani, hogy valójában a protestáns felekezetek sokkal jobban kapcsolódnak az őskeresztény egyházhoz, mint a korabeli katolikus egyház, és éppen ezért a katolikusoknak a téveigése miatt hozta Isten büntetésként Magyarországra a törökök hódítását. Ahogy a kivetített szövegben is látszik, hanem az pápisták maguk kalapálának maguknak a szentírással ellenkező tudományt. Ha szabadok lennénk is az töröktől, de úgysem bírhatunk igen sokáig békességesen országunkat, ha ismét az pápisták bálványozásokra hajlanán, melyekért ostorozott Isten ez ideig is minket. Erre válaszul a következő évben jelent meg nem kisebb személy tollából, mint Pázmány Pétertől, a későbbi esztergomi érsektől, felelet Magyari István sárvári prédikátornak könyvére, amelyben ugye ő természetesen azt próbálta bizonyítani, hogy a protestáns felekezetek az eretnekek, hiszen 1517 esztendeig soha egy szent mártír, egy doktor, egy lelkipásztor, egy keresztény, soha egy eretnek ember sem volt, ki oly vallásban lőtt volna, minebübe vannak az Luther és Calvinus követői. És úgy vélte Pázmány természetesen Magyarival szemben, hogy az országnak addig volt jó sora, amíg az ország az egyedül üdvözítő katolikus anyaszentegyház hitében lett volna, míg az mi hitünk virágjába volt, és ugye egy kis korabeli tréfás szólása próbál arra a lehetetlen kronológiai, időbeli eltérésre utalni, hogy hát Hunyadi János és Mátyás király idejében Luther hol volt? Hunyadi János és Mátyás király is az Luther lovafarkát tartotta. Tulajdonképpen ez a felekezeti történetírás hagyományai aztán a következő évszázadokban is sokáig tartják magukat. Mind Magyari István, mind Pázmány Péter ezeket a tételeket természetesen bőséges történelmi eseményekkel, példákkal próbálja igazolni, és a későbbi évszázadoknak a történetírásában is megfigyelhető, hogy a katolikus történészek a protestáns oldal bűneit sorolják föl, a protestáns szerzők a katolikus oldal bűneit sorolják elő. És én azt fogom ma megnézni, hogy hogyan próbál a történetírás az elmúlt nagyjából most már 60 évben ebből a felekezeti szemben álló történetírásból egy kiutat találni. De először is, hogy lássuk, hová nyúlik vissza ez a fogalomhasználat, először is az ellenreformáció fogalmát kell megnéznünk. A fogalom először Németországban bukkan föl, Johann Stefan Pütter göttingeni jogász professzornak 1776-ban kiadott munkájában, amikor újra kiadja az augsburgi hitvallásnak a szövegét, ekkor használja tulajdonképpen ő először a Gegenreformáción, vagyis a ellenreformáció fogalmát. Ő nagyon tudatosan 1555 és 1648 közötti időszakra használja, vagyis az augsburgi vallásbéke és a vesztfáliai béke közötti időszakra, és a német-római birodalom területére. Pütter professzor ellenreformáció alatt a protestánsok erőszakos visszavezetését érti a katolikus egyházba. Maga a fogalom azonban csak egy évszázaddal, vagy egy bő fél évszázaddal később, az 1830-as évektől terjed el, Leopold Ranke német történész munkájának köszönhetően, aki három kötetben írta meg a pápák történetét, és ő ebben az ellenreformáció fogalmát már egész Európára kiterjeszti és használja. A protestáns történetírás ezután kapja föl tulajdonképpen az ellenreformáció fogalmát, és hát egyre pejoratívabb tartalmat helyez emögé. Tehát valójában náluk az ellenreformáció, mint a reformáció vívmányainak a visszaszorítása, felszámolását jelenti, és egyfajta középkori állapotokhoz való visszatérést. Ezáltal kialakul egy olyan kép, tulajdonképpen a forradalom, ellenforradalom fogalompárnak a mintájára, hogy van a reformáció, ami egy progresszív, haladó irányzat, és ezzel szembe a katolicizmus, mint egy reakciós program határozza meg magát valami ellen. Nyilván a katolikus történetírás ezzel szembe helyezkedett, és inkább a katolikus reform fogalmát használta. Ezzel a fogalommal azt próbálta érzékeltetni, hogy már a középkor legvégén, a 15. században elindulnak olyan reform folyamatok a világegyházban, amelyek a megújulást a reformáció nélkül is elhozták volna. Ezt a két fogalmat, a katolikus reformot és az ellenreformációt köti össze majd a 20. század közepén Hubert Jedin, szintén német, sziléziai származású, de német történész. Jedinről azt kell tudni, hogy ő egy zsidó, tehát anyai részről zsidó családból származott, épp hogy csak megúszta a koncentrációs táborba való deportálást, Rómába menekült, és Rómában 12. Pius pápa védnöksége alatt tulajdonképpen a Vatikán területén vészelte át a háborút, és ezeket az éveket tudatosan kutatással és történeti tudományokkal töltötte, és ennek egyik korai eredménye lett 1946-ban egy tulajdonképpen programadónak mondható munka, amely föltette azt a kérdést, hogy mit lehet inkább használni, katolikus reform vagy ellenreformáció fogalmát. Jedin egyik mellett sem tette le a voksát, hanem azt mondta, hogy ezt a két fogalmat tulajdonképpen egyszerre lehetne használni, hiszen ugyanannak a folyamatnak tulajdonképpen a két arcát mutatják. Ha azt mondjuk, hogy ennek a folyamatnak a teste az ellenreformáció, akkor a katolikus reform, vagyis a katolikus egyháznak a belső megújulása, ami ezekben az évszázadokban végbe megy, az pedig ezt a testet mozgató belső lelki erő. Valójában azonban manapság úgy vélik, hogy az ellenreformáció fogalma, bár bizonyos esetekben, tehát tényleg mondjuk az erőszakosabb fellépésekre használható, mint leíró fogalom, valójában az egész korszakot nem ölelheti föl, hiszen például gondoljuk a spanyol királyságra, vagy az itáliai államokra. Ezeken a területeken a reformáció valójában nem jelentkezett, nem jelent meg sem a evangélikus, sem a református egyház 16-17. Században jelentős erővel, Mégis azt látjuk, hogy ezeken a területeken is hatalmas megújuláson megy keresztül a katolikus egyház. Tehát látszik, hogy mégis történik egy olyan folyamat, ami nem leírható az ellenreformáció fogalmával, hiszen nem a reformációval szemben határozza meg magát ez az évszázados folyamat. A másik ilyen a tengeren túli misszióknak a megjelenése, ugye Amerika felfedezése, a felfedezések korát követően ugye kitágul a világ, és a katolikus egyház egyre több helyre küld misszionáriusokat, ugye erre utal a kép is, és itt is ugye ezeken a területeken a katolikus egyháznak a terjeszkedése nem a reformációval szemben, hanem éppen az evangélium örömhírének terjesztésében találja meg önmagát. A másik hasonló ellenvetés, hogy olyan új szerzetes rendek jelennek meg, főleg a 16. század folyamán, amelyek olyan társadalmi, szociális feladatokat vállalnak fel, beteggondozás, oktatás, szegény ápolás, amelyek szintén nem a reformációval szembeni fellépésként, tehát ellenreformációs tettként értelmezhetőek, hanem nagyon erősen a katolikus reform, a belső megújulás és az társadalom széles rétegei által feltett igényekre valamiféle új válaszoknak a megjelenési formái. Jedinnek az elméletéből aztán persze tovább léptek. Az 50-es években Ernst Walter Zeden, szintén német tudós, vetette föl a Konfessionsbildung elméletét, ezt magyarra úgy fordíthatnánk le, hogy felekezet szerveződés vagy felekezet képződés, és azt mondta, hogy a dogmatikai eltérésektől, tehát hogy a valóban jelenlévő a református, evangélikus, illetve katolikus felekezetek között meglévő dogmatikai eltérésektől függetlenül, a társadalom igényeire nagyon hasonló válaszokat adtak ezek a felekezetek. Hasonló társadalmi technikákat alkalmaztak, hogy a társadalom különböző igényeire új, korszerű válaszokat tudjanak adni. És ez a folyamat az állam és az egyház együtt, szoros együttműködésében valósult meg. Céden az, aki először kimondja azt, hogy véleménye szerint az államnak nagyon fontos, a koraújkori államnak nagyon fontos szerepe volt abban, hogy ez a felekezet képződés, a különböző protestáns felekezeteknek a kialakulása, de a katolikus egyház megújulása is végbe ment. Ezt az elméletet folytatta, vagy hát fejlesztette tovább két másik német történész, mind a ketten élnek még, Heinz Schilling és Wolfgang Reinhardt, a konfessionalizírunk elméletével. Ezt magyarra nagyon nehéz lefordítani. Használják néhányan a felekezetiesítés fogalmát, ami szerintem borzasztóan magyartalan szó. Használják a konfessionalizációt, ami hát tulajdonképpen egy latinizált változata a német fogalomnak. Tulajdonképpen én szerintem ezt csak körbe lehet írni, ezt a fogalmat. Tehát az, hogy az egyes felekezetekre, legyen az protestáns vagy katolikus, egyes felekezetekre jellemző specifikus normáknak az általános elterjesztése a társadalom legszélesebb értelemben vett rétegeiben. Heinz Schilling éppen ennek a értelmében a társadalomnak a konfessionalizációját vizsgálta, míg Wolfgang Reinhardt inkább az egyháznak a konfessionalizációját vizsgálta. De mi is ez a konfessionalizáció? Ezt Wolfgang Reinhardt tulajdonképpen 7 pontban fogalmazta meg. Az első pont az a felekezetekre jellemző hitvallásnak a megfogalmazása. Ugye itt lehet például a Magyar Református Egyház az debreceni egervölgyi hitvallásra vezeti vissza magát. A katolikus egyházban ez az 1564. évi trienti zsinathoz kapcsolódó trienti hitvallásnak a megfogalmazása. A másik az, hogy ehhez a hitvalláshoz kapcsolódó felekezeti normáknak, illetve felekezetekre jellemző normáknak az elterjesztése, a papság, és nem csak a papság, hanem a kántortanítók, illetve akár a bábák révén is. Itt egy példát hoztam, hogy mire is gondolok itt. Ez a kis latin idézet, ez ma Szlovákiához tartozó felvidéki Jászó településnek az anyakönyvéből való, 1689-ből. Egy gyermeket keresztelnek meg János névre, és a szükség úgy hozza, ugye hát amikor egy csecsemő eléggé erőtlenül születik, akkor hogyha feltételezik azt, hogy nem élheti meg a keresztséget, akkor engedélyezik, hogy plébános távollétében akár a bába is megkeresztelje. A bábát éppen ezért a plébánosnak minden esetben ki kell tanítania, hogy milyen formulákat, milyen a katolikus egyház normáinak megfelelő formulákat használhat. Itt azonban ez a hosszabb anyakönyvi bejegyzés latinul azt írja le, hogy a bába nem megfelelő szavakat kevert bele ebbe a formulába, a keresztséghez, a keresztség formulájához nem megfelelő szavakat kevert bele, ezért ő, mármint a plébános, feltételezve azt, hogy az első keresztség nem volt a katolikus normák szerint valós, ismét megkereszteli ezt a gyermeket. Más esetekben találkozunk egyébként olyannal, hogy szintén szükség keresztség esetében, szintén bába keresztel, és odaírják, hogy per obstetricem examinatam, tehát, hogy vizsgázott bába által. Ez a korszakban nem azt jelenti, hogy ő valamilyen bába képzésen vett volna részt, hanem azt jelenti, hogy ő tudatában és tisztában van azzal, hogy milyen formulákat kell használni szükségkeresztség esetén a katolikus egyház tanítása szerint. A harmadik ilyen pontja ennek a folyamatnak a felekezet specifikus normák terjesztése, illetve védelmébe érdekében a propaganda és a cenzúra. Ennek a korszaknak tulajdonképpen, hogy a könyvnyomtatás megjelenése után, ennek a korszaknak lesz sajátja mind a két jelenség, mind a propaganda, mind a cenzúra. Előadásom elején ugye vetítettem a két idézetet, két könyvből véve. Ugye ez is a propagandának a része. Ugye mindenki, tehát mind Magyar István a saját felekezete szempontjai szerint, illetve hát Pázmány is a saját felekezete szerint írja meg ezeket a műveket, és próbálja ezeket terjeszteni ezáltal. Nyilván egymással szemben is föllépnek ennek akadályozására. A 17. századtól egyre inkább hivatalos formává válik a cenzúra. Például Szent Iványi Márton, 17. század végi jezsuita atya, polihisztor, ő például Pozsonyban, mint cenzor működik, aki azt vizsgálja, hogy milyen protestáns művek kerülhetnek esetleg be az országba. Jól ismert eset például a 18. század közepéről a Komáromi Csipkés Györgyféle Biblia ügye, amelyet ugye nagy tételben próbáltak behozni az országba. Ezt az egri püspök lefoglaltatta ezeket a bibliákat, és hát zár alatt tartotta. Nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa, azt hiszem körülbelül 200-300 példányról volt szó, tehát nem tudjuk, hogy mi lett ezeknél a kötetekkel. Egyébként érdekes, hogy ez is a korábbi történetírásban úgy jelent meg a protestáns oldalról, hogy ennek a katolikusok egy nagy hát tulajdonképpen autódafét rendeztek, és elégették ünnepélyesen ezeket a protestáns szentírásokat. A mai történetírás azt úgy látja Forgó András kollégám kutatásai alapján, hogy valójában ez a égetés soha nem történt valójában meg. Szintén a felekezet specifikus normák terjesztését szolgálta a felekezeti oktatás. Magyarországon ezekben a századokban, tehát a 16.-18. században épül ki a középfokú oktatási intézményhálózat, ekkor jelenik meg ugye a Nagyszombati Egyetem alapításával, Kassai Akadémia alapításával a felsőfokú oktatás is, és ez ugye Magyarországon alapvetően a jezsuiták kezében volt, illetve a középfokú oktatásban tevőleges részt vállaltak a piarista szerzetesek is. Azonban nem kell azt gondolni, hogy ez a felekezeti oktatás zárva lett volna az ellenkező felekezetek számára. Újabb kutatások Győrből, Pozsonyból, illetve a Nagyszombati Jezsuita Gimnázium anyakönyveit vizsgálva azt mutatják, hogy jelentős számú protestáns diák is látogatta ezeket az intézményeket. Persze a katolikus oldal azt várta ettől, hogy majd a katolikus oktatás hatására szép lassan ezek a diákok ugye majd katolizálnak, és az ő hatásukra a családjaik is a katolikus hit felé mozdulnak el. Azonban, hogyha aprólékosan követjük nyomon az egyes diákoknak a sorsát, egy újabb kutatás azt mutatja, hogy nem volt, tehát nem feltétlenül várták el a jezsuita atyák, hogy azok a protestáns diákok, akik az ő iskolájukba járnak, hogy katolizáljanak. Tehát nem szorították rá erőszakosan, de nyilván a felekezeti oktatás lehetőséget teremtett arra, hogy a protestáns diákok katolizálására lehetőséget teremtsenek. Az ötödik pont az a társadalmi fegyelmezés, ez egy nagyon átfogó fogalom tulajdonképpen. Itt lehet tulajdonképpen beszélni az egyházi társadalom fegyelmezéséről. Ugye ebben a korszakban egyre gyakoribbá válnak az egyházmegyei püspöki látogatások, amikor ugye a püspök vagy a püspök megbízottai fölkeresik az egyes plébániákat, plébánosokat, és megvizsgálják az ő működésüket. De a püspököknek is be kell számolniuk működésükre, ez az úgynevezett ad limina jelentés, amelyet Róma felé kell benyújtani. Egyébként az az érdekesség, hogy ez Magyarországon nem annyira terjedt el, körülbelül olyan 25-30 ad limina jelentést ismerünk a 16-18. Század folyamáról. Ha ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy hány egyházmegye volt, és hogy ha jól emlékszem, 3 évenként kellett ezt az ad limina jelentést benyújtani Róma felé, akkor érezzük, hogy azért ez a 25-30-as szám ez meglehetősen kicsi. De ez az ad limina jelentés is természetesen mind a mai napig, persze megváltozott formában jelen van. Néhány hónappal ezelőtt járt a Magyar Püspöki Kar Rómában, ad limina látogatás keretében a Szent Atyánál. Szintén a zsinatok tartása mind az egyházi társadalom, mind a világi társadalom fegyelmezése, vagy hát a felekezeti normáknak a elterjesztése kapcsán nagyon fontos intézmény lesz a kora újkorban. Ha a világi társadalmat nézzük, akkor itt nagyon sok mindenről lehet beszélni, tényleg az anyakönyvezés bevezetésétől. Lássuk azt, hogy kik tartoznak a mi felekezetünkhöz. Nyomon tudjuk követni az ő életüket az anyakönyvezésből. Ugye a katolikus egyházjog szempontjából is nagyon fontos az anyakönyvezés, hogy közeli rokonok ne házasodhassanak egymással. De az anyakönyvezéstől egészen a átfogó egyházpolitikai állami rendeletekig, egyházi rendeletekig is tekinthetünk, és hát természetesen ide sorolhatóak a különböző egymással szembeni felekezeti fellépések is. A hatodik ilyen nagyon fontos pont az egységes rítusnak a megteremtése. Tehát az, hogy Lisszabonban hasonló liturgiát és szertartást tartsanak, mint mondjuk Marosvásárhelyen, és ennek alapjául szolgált a trienti zsinat után megindult egy liturgiai reform, és ennek az eredménye lett 1614-ben a Rituale Romanum kiadása. Ebben nem csak a missale, tehát a Szentmise szertartáskönyvének egyes részei találhatóak meg, hanem különböző áldásformák, különböző szertartásoknak a leírása. És tulajdonképpen az egyház mindig ehhez a Rituale Romanumhoz nyúlt, amikor adott szertartásnak a részleteit ki kellett dolgozni. Ez természetesen azzal járt, hogy bizonyos nemzeti rítusok kiszorultak, eltűntek, ez ugye Magyarország esetében az esztergomi rítusnak a fokozatos háttérbe szorulását jelentette. A hetedik pont a felekezet specifikus nyelvezet, ide a biblia fordításokat írtam föl, ugye mindannyian ismerjük protestáns részről a Károli Bibliát, katolikus részről a Káldi féle Bibliát, de például ide a felekezet specifikus nyelvezethez sorolja az elmélet, ugye a katolikusoknál elterjedt, hogy ugye a szentekről nevezik el az újszülött gyermekeket, míg például a unitáriusoknál megjelenik, hogy nagyon gazdagon visszanyúlnak az ószövetségi névanyaghoz. Ugye a unitárius családokban gyakran találkozunk Mózesekkel, Ábrahámokkal, Rebekákkal, Sárákkal, amelyek mondjuk katolikus felekezetben kevésbé használt nevek. Összességében azt lehet elmondani tehát, hogy a konfessionalizáció folyamatában, vagyis a felekezeti jellemzők elterjedésében feltételezték, hogy az állam és az egyház nagyon szorosan együttműködik, hogy ez a folyamat végbe mehessen. Tulajdonképpen azt mondták ki az elmélet megalkotói, hogy a vallás és a politika tehát hogy szoros összefonódása révén az egyház a kora újkori állam és társadalom legfőbb tengelye, tulajdonképpen gerincét adja. Kora újkori katolicizmus egyfajta társadalmi rendszerként is értelmezhető. Ez az elmélet, tehát a konfessionalizációnak ezekben a pontokban szedett elmélete az utóbbi évtizedekben megjelent Magyarországon is. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy ugye 1990 előtt, tehát a kommunista rendszer idején a magyar egyháztörténet írás, hát hogy is mondjam, finoman szólva sem volt egy preferált területe a hivatalos történettudománynak. Nyilván főleg a 70-es, 80-as években indulnak olyan kutatások, amelyek már releváns kérdéseket mernek föltenni, de igazándiból 1990 után indul el egy olyan virágzása a magyar egyháztörténeti írásnak, amely aztán fokozatosan bekapcsolódik ebbe a nyugat-európai trendbe. Itt néhány nevet és néhány kutatást azért szeretnék, ha csak átfogóan is említeni, hogy lássuk, hogy azért ma már Magyarországon is ez az egyháztörténeti írás milyen gazdag és mély eredményeket ért el. Elsőként kell említeni Péter Katalinnak sárospataki kutatásait. Péter Katalin azért is érdekes, mert ő, hát bár ez a kutatásaiból nem érezhető annyira át, de ő reformátusként foglalkozott sokat a katolikus egyházszerveződés kérdéseivel. Így például a sárospataki jezsuitáknak a megtelepedésén keresztül vizsgálta azt, hogy a Rákóczi családnak a katolizálása után hogy megy végbe ott a katolikus felekezetnek a megújulási folyamata, és erre azt a fogalmat használta, hogy térítő földesúri ellenreformáció, aminek az volt a lényege, hogy alapvetően az 1660-as években még nem lépnek föl ellenségesen a református felekezettel szemben, de olyan mértékben támogatják a katolikus egyháznak a helyi intézményeit, hogy az megerősödve, fokozatosan előre lépve versenyképes alternatívát tud képviselni a híres sárospataki református kollégiummal és annak kisugárzásával szemben. Hasonló eredményekre jutott Fazekas István egy teljesen másik területen, a nyugat-magyarországi fraknói uradalom vizsgálatával. Fraknó és a kismartoni uradalom ugye az Eszterháziak birtoka volt, és itt a 17. század első harmadában Eszterházi Miklós nádor kezdi el az katolikus egyháznak erőteljes támogatását. De itt azért sorra kerülnek igen erős fellépések a protestáns közösséggel szemben, illetve a protestáns közösségek erőszakos áttérítéséért is. Tehát itt alapvetően ezért hiányzik ez a térítő földesúri ellenreformáció, és ezért inkább Fazekas István a földesúri ellenreformáció fogalmát használta a 90-es években. Ő az, aki Magyarországon először alaposabban ebben az új kutatási hullámban elkezdte vizsgálni magát az egyházi társadalmat. Itt a győri egyházmegye társadalmát vizsgálta, tényleg az alsó papságtól, tehát a plébánosok szintjétől kezdve egészen a püspökig bezárulnak, és azt vizsgálta, hogy ezekben a rétegekben a trienti zsinatnak a szellemisége hogyan terjed el, és hogyan jelenik meg a trienti zsinat pap ideája. Ezeket a tanulmányokat 2014-ben egy tanulmánykötetbe foglalta össze, és jól látszik, hogy már ő is finomította a fogalom használatán, és inkább már a katolikus megújulás fogalmát használt. Aki azonban valójában ezt a konfessionalizáció elméletét először magyar nyelven bemutatta, az Tusor Péter volt, a Vigília című labban jelent meg 1998-ban, ahol részletesen bemutatta ezt az előbb ismertetett 7 pontot. És pár évvel később egy konkrét forráson Lipai György egri püspöknek Rómába küldött ad limina jelentésén keresztül azt vizsgálta, hogy ezek a pontok hogy valósulnak meg az egri egyház megyében. Azonban az első olyan kutatás, illetve vizsgálat, ahol konkrétan azt nézte meg egy történész, hogy ez a Németországban használt elmélet hogyan használható a magyar forrásviszonyokra, az tulajdonképpen Molnár Antal volt, aki Mezőváros és katolicizmus című 2005-ben megjelent könyvében azt nézte meg, hogy a gyöngyösi katolikus egyházi intézményrendszer hogyan erősödött meg, hogyan ment végre a megújulása olyan mértékben, hogy a 17. század közepére az addigi jelentős református többséggel rendelkező Mezőváros egy erőteljes katolikus várossá vált, annak köszönhetően, hogy a katolikus egyházi intézményrendszer egy versenyképes alternatívát kínált a protestáns oldallal szemben. Ezekben a vizsgálatokban egy picit talán kakukktojás Kármán Gábor akadémiai kollégámnak a munkája, aki az erdélyi külpolitikának a felekezeti jellemzőit vizsgálta az 1648-as Veszfáliai békét követően. Azt vizsgálta, hogy II. Rákóczi György fejedelem a megváltozott európai helyzetben milyen szempontokat és mondjuk milyen felekezeti szempontokat vett figyelembe erdélyi külpolitikájának átalakításában. Guitman Barnabás, Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az oktatója, pedig Bártfa reformációját vizsgálta a 16. században, szintén a konfessionalizáció elmélete kapcsán. Azonban Kármán Gábor és Guitman Barnabás már alaposan reflektált azokra a kritikákra, amelyek a 90-es évek elejétől kezdve megjelentek a konfessionalizáció elméletével kapcsolatban. Előadásom végén röviden ezekkel a kritikai megfogalmazások vagy megfontolásokkal foglalkoznék. Három pontban. Az egyik ilyen pont az a korszakolás. Heinz Schilling azt mondta, hogy a konfesszionalizáció tulajdonképpen Európában 1648-a a Westfáliai békével lezárul. Wolfgang Reinhardt egy kicsit tovább tekintett ettől, és azt mondta, hogy 1731-ben a salzburgi protestánsok előzése az utolsó olyan kemény fellépés, ami ehhez a folyamathoz köthető. De ha Magyarországra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy valójában ezek a korszakolások erre a régióra nem igazak. Hiszen a magyar egyházmegyék többsége csak a török kiűzését követően tudott arra erőt és energiát fordítani, hogy ezt a megújulási folyamatot végbe vigye. Persze, vannak olyan magyar egyházmegyék, ahol már a 16. század közepén végén is vannak ilyen erőteljes kísérletek a megújulásra. Az esztergomi főegyházmegyében 1560-as években, 1550-es 60-as években Olá Miklós esztergomi érsek tart olyan tulajdonképpen reform zsinatoknak mondható zsinatokat, amelyeken nagyon erősen már a trienti zsinat szellem, akkor még zajló trienti zsinat szellemiségében próbálja az egyházi rendet és az papságot fegyelmezni és megújítani az egyházi intézményrendszert. Hasonló folyamatot látunk a Győri egyházmegyében a 17. század első harmadától kezdve. Egyes egyházmegyékben, így például Egerben is a 17. század közepén már komoly előrelépések történnek, de azt látjuk, hogy egyházmegyék többségében, amelyek ugye török uralom alatt álltak, csak a török uralom végeztével lehetett megkezdeni ezeket a megújulási folyamatokat. A kalocsai főegyházmegyében tulajdonképpen az 1780-as évekig elhúzódik ez a folyamat. A veszprémi egyházmegyében ugye Padányi Bíró Márton püspökségéhez szoktuk kötni ezt a folyamatnak egy nagyon karakteres időszakát, ugye szeminárium alapítás, vizitáció, és hát persze a protestáns közösségekkel szembeni fellépés, de hát ugye az Erdélyi Egyházmegyében Kovács Kálmán kollégám kutatása is bőven bizonyítják, hogy hát a 1760-as, 70-es években is még komoly döntésekre és intézkedésekre volt szükség. A másik ilyen kérdés volt a területi alkalmazhatóság. Ugye a német történészek ugye alapvetően nyilván német területeket vizsgáltak, és felmerült az, hogy ez a folyamat, vagy ez az elmélet csak Közép-Európára lenne használható. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy ahogy említettem, Itáliában, Spanyolországban is megújul az egyház, Franciaországban is ugye komoly felekezeti küzdelmeket látunk. Angliában az anglikán egyháznak a létrejöttét, átalakulását is lehet vizsgálni ezzel a folyamattal, de azt látjuk, hogy a Magyar Királyság területén, vagy akár Lengyelországban, vagy a kicsit tőlünk keletepre fekvő, de ugye természetesen Magyarország területén is megjelenő görög-katolikus egyháznak a kialakulását is lehet ennek az elméletnek a segítségével vizsgálni, de, és ez a fontos, hogy mindig az adott régiónak a sajátosságaihoz kell ezt alkalmazni, mindig az adott forrás adottságokhoz lehet ezt alkalmazni. Láttuk azt is, hogy például Molnár Antalnak a gyöngyösi kutatásai egy bizonyos vonalon tudta ezt a kérdést megközelíteni, ugye az egyházi intézményrendszereknek a példáján, hiszen Gyöngyös mezővárosnak a városi levéltára sajnos jelentős mértékben elpusztult ebből az időszakból, tehát a városi intézményeket nem tudta olyan mélységében vizsgálni, hanem csak az egyházi intézményeken keresztül volt erre lehetősége. A harmadik pont talán a legbővebb kérdés, ugye ez a társadalmi fegyelmezés kérdése, amit ugye a 7 pontban is hosszasabban tárgyaltam. Itt a kritikáknak a legfőbb pontja az volt, hogy az elmélet eltúlozza az állam szerepét. Vagyis, hogy a konfessionalizáció, a katolikus egyháznak a megújulása, illetve a protestáns felekezetek kialakulása, fejlődése is olyan területeken is végbe ment, ahol gyenge központi hatalom volt. Erre hozzák példának ugye Svájcot, ahol nem volt egy erős központi hatalom, Dél-Németországot, ahol számos kis püspökség osztozott a területen, illetve több tartományi főúr, vagy hát tartományi vezető, mint világi vezető osztozott ezen a területen. De tulajdonképpen ide sorolhatjuk talán Gyöngyöst is. Gyöngyöst én azért sorolnám ide, mert egy átmeneti régióban található a 17. században, ugye Gyöngyös török uralom alatt áll 1680-as évekig, és a török tulajdonképpen nem igazán folyt bele ebbe a jelenségbe, a konfessionalizáció folyamatába, de ugyanakkor a magyar világi hatóságok sem bírtak olyan erőteljes befolyással Gyöngyösön, ami az állam szerepét, a társadalmi fegyelmezés és a konfessionalizáció jelenlétét feltételezni. Mégis azt látjuk Molnár Antal vizsgálatából, hogy ez a folyamat, a helyi egyházi intézményrendszer megújulása végül végbe megy azokban az évtizedekben, amikor Gyöngyös még török uralom alatt áll. Épp ezért fölmerült az, hogy az államnak az eltúlzott szerepét úgy lehetne kiküszöbölni a vizsgálatban, hogy jobban megvizsgálni a helyi, lokális közösségeket. Ez például Magyarországon a Pécsi Egyházmegyében ért el komoly eredményeket. A pécsi kollégák 18. századi főként egyházlátogatási jegyzőkönyveket feldolgozva fogalmazták meg azt, hogy a helyi közösségek nagyon aktívan vettek részt ebben a folyamatban, és ez az aktív részvétel sokszor éppen abban jelentkezett meg, hogy az állami egyházi hatóságok törekvéseit elszabotálták, vagy éppen a sajátos igényeiket valamilyen formában próbálták az állami egyházi hatóságok felé jelezni, és mindeközben ezek a helyi közösségek hihetetlen mértékben kivették abban a részüket, hogy a helyi egyházi életet újjászervezzék, a saját körülményeiket, élethelyzetüket konszolidálják, és itt tényleg olyan egyszerű dolgokra kell gondolni, mint hogy a helyi közösségeknek a hihetetlen anyagi hozzájárulása a templom felújításhoz, a plébánosok eltartásához, harangöntéshez, megfelelő papnak a behozatalához, hogyha nem volt megfelelő pap, akkor megfelelő a pap, akkor ezt erőteljesen jelezni az állami, pontosabban az egyházi hatóságok felé. De akár olyan a hétköznapi dolgokra is lehet gondolni. 1734-ben az Egri Egyházmegyében tartanak egy papi gyűlést, amelynek az egyik pontja betiltja a pünkösdi királyválasztást az egyház megyében, mint káros népszokást. És mégis tudjuk azt, hogy a pünkösdi királyválasztásnak a népszokása hát lényegében a 20. századig bőven adatolható. Éppen ezért Heinz Schilling utóbb finomított a saját modelljét, és egy harapófogó modellt ajánlott, nevezetesen azt, hogy a felsőbb hatóságok felülről érkező törekvései és a helyi közösségeknek az alulról jövő igényei hogyan formálták át egymást, és hogyan alakították át ezáltal a konfessionalizáció folyamatát. Valójában szerintem itt érhet el majd a kutatás Magyarországon is a következőkben komoly eredményeket, ha mégnél jobban megnézzük a helyi közösségeknek a részvételét ezekben a folyamatokban, Tulajdonképpen mikrotörténeti szempontból vizsgálunk meg egy-egy lokális közösséget, hogyan ment végbe az egyházi intézményrendszer megújulása, és ebben a megújulási folyamatban hogy vettek részt a helyi közösségek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!